Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. A 77. Zsoltár első versének énekésével kezdjük az Isten tiszteletünket. Tiszteletünket a 204. dicséretünk első három versének éneklésével. Az első vers így kezdődik: Krisztuson kívüled nincs kihez járulnom. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, ahogy írva található Márk evangéliuma 10. fejezetében, a 46. verstől természetesen az 52. versig, mert addig tart ez a szakasz.
Jézus pedig magához szólítva őket, azt mondta nekik: tudjátok, hogy azok, akik a pogányok között fejedelemnek számítanak, uralkodnak felettük, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De ne így legyen közöttetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok. És aki közületek első akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, s váltságul adja életét sokakért.
Bocsánat, a Márk 10.
Igen, utána.
Ja, jó.
Ez a 42.
Jó. Elnézést, én nagyon elkavartam itt ezt az ige szakaszt.
Azután Jerikóba érkeztek. Amikor Jézus tanítványaival és a nagy sokassággal elhagyta Jerikót, ott ült és koldult az út mellett Tímeus fia, a vak Bartimeus, aki amikor meghallotta, hogy ez a názáreti Jézus, kiabálni kezdett: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! És sokan megfették őt, hogy hallgasson, de ő annál jobban kiáltotta: Dávid fia, könyörülj rajtam! Akkor Jézus megállt, és azt mondta: hívjátok ide! Oda hívták a vakot, és azt mondták neki: bízzál, kelj fel, hív téged! Ő pedig a felső ruháját ledobta, felugrott, és Jézushoz ment. Jézus megkérdezte tőle: mit akarsz, hogy cselekedjen veled? A vak pedig azt mondta neki: Mester, hogy lássak! Jézus ekkor így szólt: eredj el, te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt az úton. Eddig az Isten igéje. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Drága mennyi édesatyánk, köszönjük neked, hogy elhoztál minket ma vasárnap ide. Köszönjük, hogy szólhat a te igéd. Drága Istenem, te látod, hogy milyen sok betegségünk van, és te látod azt, hogy hozzád kell járulnunk, hogy igazán meg tudjunk gyógyulni. Kérlek, drága Istenem, hogyha olyanok lennénk sokszor, hogy valakit a saját gondolataink vagy előítéleteink miatt eltávolítanánk te tőled, hogy most nem jó, most ne gyere ide, akkor is te szólsz, hogy ő most... neki most van itt az ideje, hogy ide jöjjön, és kérlek, atyám, te állíts minket az útból el, és te taníts meg minket arra, hogy mikor vagyunk jó helyen, és mikor kell szólnunk, mikor kell oda vinnünk azt, akinek szüksége van te rád. Kérlek, atyám, te taníts minket erre, te mutass nekünk ebbe is utat, de leginkább van mindenkinek szüksége van rád, a kegyelmedre, a bűn bocsánatodra. Kérlek, atyám, te légy itt velünk, és te szólj a te lelked által. Tied, Uram, a dicsőség. Amen.
Amen. Köszönöm szépen. A bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden gonoszságunktól. Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük el a 212. dicséretünket. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található már felolvasott evangéliumi szakaszban, közelebbről Márk evangélium a 10. fejezetéből a 48. vers, ami így hangzik. Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott, Dávid fia, könyörülj rajtam. Kedves testvéreim, nagyon-nagyon tartalmas ez a rövid kis mai szakaszunk, de most mégis szűkíteni fogjuk egyre, ami a mai igehirdetésnek is a címe, betegek befogadása. Visszakérdezhetnek a testvérek, hogy milyen szempontból, hiszen a világ tele van betegekkel, és a gyülekezet is alapvetően tele van. Hogyha most lenne egy körkérdésem, hogy kinek milyen betegsége van, valószínűleg egész nap sorolnánk, vagy nyújtsa fel csak az a kezét, aki teljesen egészséges, és nem szed semmiféle gyógyszert, és a betegséget hírből sem ismeri, akkor azt gondolom, hogy ilyen ember se lenne közöttünk. Nem hiszem, hogy lenne, aki felemeli a kezét. Elnézést, én kavartam itt össze a számokat az ige kiírásában. Arra derült fény a héten, hogy bizony rossz a szemüvegem, és nem igazán látok jól, de a szemüveg ezt korrigálni fogja, bár a figyelmetlenségemre nem tudok szedni semmiféle gyógyszert. Sajnos ez nem működik gyógyszerrel, oda kell jobban figyeljek, hogy milyen számot írok ki a papírra meg a testvéreknek. De nézzük meg azt először, hogy hogyan is volt a kezdeteknél az Ószövetségben, hogyan találkozunk betegséggel, gyógyításokkal. Hát kezdetben nem volt betegség. Hiszen Isten minden teremtménye igen jó volt. Isten tökéleteset teremtett. A betegség a bűnesettel jött be erre a világra, Isten ítéleteként, a halál előjeleként. Fájdalommal szülsz, visszatérsz a porba, mert abból vétettél. És innentől kezdve valahol minden emberi élet fogyatékos. Beteg, csak vannak emberek, akiknek ez látványosabban előjön, van, ahol még nem jött elő, de csak idő kérdése. Tehát vakok vagyunk, mert nem látjuk testi szemeinkkel az Istent, sem az ő csodálatos dolgait. Süketek vagyunk, mert nem halljuk meg az ő szólító szavát, és bénák vagyunk alapvetően a neki való engedelmességre. Az Ószövetségben, ennek a gondolat menetében ott van az, hogy a betegség, a fogyatékosság, a szenvedés minden formája valahol az Istentől jön, ha máshogy nem, az ő megengedő akaratából. Sok szó utal rá, benne van a testi-lelki fájdalom, baleset vagy ütközetben szerzett sérülés, öregség, erőtlenség, gyengeség, és még a lelki betegségek is. Az átok zsoltárokban egyenesen összekötődik a betegség a bűn következményeivel. Több ilyen történetet is olvashatunk, amikor Isten azonnal ítélt, és a bűnös látható módon is beteg lett. Jeroboám király hirtelen lebénul, vagy Uziás király leprás lesz, mert az Úr megsebezte őt. És emiatt ki is zárták a templomból, mert a betegek tisztátalanoknak számítottak. Bárminémű fogyatékosság az ószövetségi időben kizárta a szolgálatból Áron nemzetségének a fiait is. A mózesi törvények között ott vannak a tisztasági törvények is. A beteget a papoknak mutatták meg, ők vizsgálták meg alaposan, és hívták vissza úgymond kontrollra, 7 nap múlva is akár, ha meggyógyult a 8. napon áldozatok sora következett, hogy visszatérhessen a közösségbe. Viszont az Ószövetségben már ott vannak a messiási ígéretek, és a messiási ígéretek között van az, hogy az eljövendő messiás fog gyógyítani leprást, vakot, némákat, megszállottakat, és az eljövendő gyülekezetben is lesz vak is, sánta is. Az Új Szövetség korában már ott volt azért ez a nézet, hogy igen, szorosan összefügg a betegség és a bűn, Ezért kérdezték Jézustól tanítványai, a vakon született meggyógyításakor, nem itt Bartimeus esetében, hanem egy jánosi történetben, hogy ki vétkezett ez, vagy ennek szülei. Jézus tanítványainak nem csak az evangélium hirdetésére, hanem a betegek gyógyítására is volt hatalmuk, és parancsot is kaptak erre. Két igét is olvasok, az egyiket a Lukács 9-ből. Összehívta Jézus 12 tanítványát, és adott nekik erőt és hatalmat minden ördögök ellen és betegségek gyógyítására, vagy az első gyülekezet életében az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvassuk, az utcákra hozták ki a betegeket, és letették ágyakon és nyoszolyákon, hogy az arra menő Péternek csak az árnyéka is érje valamelyiket közülük. És a szomszéd városok sokasága is Jeruzsálembe gyűlt, hozva betegeket és tisztátalan lelkektől gyötörtetteket, kik mind meggyógyultak. Úgy gondolták, és ez a nézet a mai napig tartja magát még hívő körökben is, hogyha lenne elég hite az embernek, a beteg embernek, akkor egész biztosan meggyógyulna. Hiszen csodálatos gyógyulásokról, gyógyításokról olvasunk az első gyülekezet életében, és Jézus is gyógyít, és vele együtt bűnbocsánatot is hirdet a betegnek, hogy fiam, a te bűneid megbocsájtattak, és jó esetben a gyülekezeti diakónia is gondozza a betegeket. Már az új szövetség korában is ugye ott voltak a diakónusok, és a későbbiekben is, ezáltal is hirdették Jézus Krisztus befogadó szeretetét, de elsősorban azt, hogy a betegségnek is az a célja az ember életében, hogy kialakuljon a párbeszéd az Istennel, hogy meglegyen utána az élő kapcsolat Isten és ember között, hogy kiáltsunk hozzá, és ő válaszoljon nekünk. A reformátorok hangsúlyt is fektettek erre a diakóniára és a misszió kapcsolatára, patikákat, kórházakat alapítottak, a betegeket lelki gondozták. Bár sajnos mindig is voltak korok, amikor szelektáltak ember és ember között, és a nem egészséges ember elpusztítható, és küldtek gázkamrákba millió embereket meghalni. De semmivel sem jobb, amikor már az anya mélyben megtörténik a szelektálás. De mi a helyzet a mi korunkkal? Így Covid után vagyunk, és talán sok mindenben változott a hozzáállásunk és a helyzet, hiszen az a betegség fertőző, gyorsan terjed, különösen közösségekben, hogyha valaki köhint egyet, akkor már elfordulunk tőle, és mi is hirdetjük vasárnapról vasárnapra, hogy aki beteg, fertőző beteg, az maradjon otthon, és vigyázzunk egymásra. De ugyanakkor elsősorban azt hirdetjük, hogy helye van a gyülekezet közösségében a beteg embereknek is. És hogyha kizárnánk a betegeket, kimaradhatna itt meg köztünk. És jó esetben úgy vannak kialakítva a közösségi helyeink is, hogy megközelíthesse azt kerekes székes is, vagy a padok, hogy ott találnak a testvérek ilyen indukciós hurkot, akik nem hallanak jól, hogy rácsatlakozhatnak, és akkor erőteljesebben hallják a beszédet, hiszen úgy közvetlenül a fülükbe jut a hang, még hogyha én halkan is beszélnék, nyugodtan, bátran lehet odaülni és használni ezt a hurkot. Vagy aki nem lát, akkor vannak, akik oda kísérik a padhoz, és éppen most szembesültünk a Csonka Gyurka bácsi mobiljával, hogy bizony csak egy darabig tudott bejönni az udvarra, mert azért nem vagyunk teljesen akadálymentesítve, és ezen még gondolkodnunk lehetne, hogy hogyan tudna Gyurka bácsi közelebb is jönni, hogy védettebb helyen legyen az a mobil, és ne ott rögtön az első lépésnél beleakadjon, aki rossz szélből lép be ide a területünkre. Tehát mennyire vagyunk befogadóak, ezt most magától, Jézus Krisztustól tanulhatjuk meg itt ezen a történeten keresztül, hogy Jézus hogyan áll a betegekhez. Tehát így megérkeztünk a mai igénkhez, aminek azért mégiscsak középpontjában a vakember meggyógyítása áll. Jézus megy kifelé Jerikóból, ez az utolsó útja, amikor ő már a kereszt felé tart, és ekkor találkozott egy vakoldussal, aki az út mellett ülve kiáltozott felé: Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! És többen is rászóltak: hallgasson ő annál inkább, kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajtam! A vaksága koldussá tette, és nem sok esélye maradt a normális életre, azonban hallott már Jézusról, hogy a hírek Jerikóban is terjedtek, a názáreti messiásról, aki képes még betegeket is gyógyítani, és tudhatta, hogy Jézus ott jár a közelben, hiszen már kifelé megy a városból, és amikor érzékelni kezdi a jöttét, kezd el hangosan kiáltozni, és benne van egész életének a nyomorúsága, az egyetlen egy élet lehetősége, hogy Jézus figyeljen rá. Tehát vaklétére belül a szívében összeáll egy kép, hogy ki ez a Jézus, Dávid fia, aki könyörületességre indul a beteg emberen, aki képes még őt is meggyógyítani, mert van rá hatalma. Egy ilyen kiáltáshoz bizony nem kis hit kellett, hanem nagy hit kellett, hiszen az, hogy Dávid fia, az egyenesen egy méltóságjelző, messiásra utaló szó, az élő Isten fiát jelzi. De ez a mondatai is sokaknak zavaróak. Amikor fogadunk egy nagy embert, akkor ott komoly protokollnak kell megfelelni, és lehetnek zavaró tényezők, kiabáló emberek, bekiabáló emberek. Egy beteg ember lehet zavaró és megterhelő is egy közösségben. Mert ott van, mert útba van, oda kell rá figyelni. Segíteni kell neki a közlekedésében, kísérni kell, mellette lenni. Segíteni még a megértésben is. Ha rosszul van, és itt most a mai helyzetekről beszélek, akkor orvost hívni, vagy mentőt hívni. Vagy takarítani utána. Foltot hagyott a széken. Vagy nagyobb piszkot a mellékhelyiségben. És lehet nagyon furcsa a kinézete, a beszéde. Kilóg a sorból. Vagy egy beszélgetésben már megint ő van a középpontban a betegségével, vagy már megint ő az ima téma, felhívja magára a figyelmet, idegesítő, zavaró, nem illik így kiabálni, előre tolakodni. Sajnos magunkra ismerhetünk több ponton is talán a vakoldust elhallgattatni akaró tömegben. Ennek a bibliai vakembernek a nevét is tudhatjuk, hogy Bartimeus, és az egész lénye itt egy nagy kiáltásban sűrűsödik össze: Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És azt találtam, amikor úgy kutakodtam az igék után, hogy nem gyakran használják ezt a szót a kiáltásra, ezt a kifejezést. A görög Bibliában csak Jézus kiáltásánál szerepel még ez a szó, a Golgotai kereszten, és a szülő asszony kiáltásánál a Jelenések könyvében. Tehát Bartimeus kiabál, és nem is akárhogyan, hiszen az életéről van szó, és az egyik oldalon ott van ez az erőteljes kiáltás, a másik oldalon pedig ott van a visszatartás a tömeg részéről. Hát szebb lett volna, hogyha valaki gyorsan odaszalad hozzá, még a tanítványi körből is, felemeli, megfogja a kezét, Jézushoz vezeti, ha van embere, de nem volt embere. Inkább úgy voltak vele, hogy mit akar itt ez a koldus, hátráltat minket, mennénk már a dolgunkra, mennénk már a következő helyszínre. Talán ez is ismerős, ez a sürgető magatartás, ez a türelmetlenség magunkból, hogy a rend a lényeg, minden a helyén legyen, nem az ember. Mi sietünk, mi tisztátalanok leszünk, gondolták magukban a Jeruzsálemből Jerikóba vezető úton is, amikor megláttak egy félholt embert az úton. Nem segítettek. Se a pap, se a templomszolga, csak az irgalmas samaritánus, akinek vagy nem voltak előítéletei, vagy voltak, de félretette azokat. És Jézus hallja a kiáltást. Tehát meggyőződésem az, hogy ő akkor is hallotta volna, ha csak halkan mondja, hiszen ő a szíveket vizsgálja, de a vak ezzel is kifejezte a hitét, az akarását. És Jézus megáll, hogy gyógyítson. De először nem a vakhoz fordul oda, hanem az őt elhallgattatni akaró sokasághoz, hiszen őket is tanítja irgalomra. Őket utasítja arra, hogy menjenek Bartimeushoz, és vezessék oda hozzá. Tehát valahol itt a tanítványság lényege is, vagy a gyülekezetnek is a lényege, hogy oda vezetni Jézushoz a beteg embert, hogy oda találjon, hogy benne gyógyulást, életet nyerjen. És Jézusnak a fontossági sorrendje más volt, mint a tömegé. Ő azért a betegért jött, hiszen nem is az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. És oda lehet tolakodni ezek szerint Jézus elé, mert nála, benne élet van, szabadulás van és gyógyulás van. És hova menjen a beteg ember, ha nem a hívők közösségébe, ahol Jézussal találkozhat és gyógyulhat. És elkezdődik egy nagyon szép beszélgetés Jézus és Bartimeus között, már a hívásában is benne van, hogy bízzál, kelj fel, hív téged. Ő pedig ledobta a felső ruháját, felugrott és odament Jézushoz. Úgy tudom elképzelni a jelenetet, hogy talán útba volt az a felső ruha, vagy megbotolhatott benne, inkább ledobja magáról, hogy ez nem lehet akadály, semmi nem lehet akadály. És Jézus megkérdezi tőle, hogy mit akarsz, mit tegyek veled. Hát nem egyértelmű, hogy mit tegyen vele Jézus, hát nem. Tehát ezért kérdezi meg Jézus, több helyen is olvasunk ilyet, megkérdezi a beteget, hogy akarsz-e meggyógyulni. Hiszen soha nem egyértelmű az, hogy valaki meg akar gyógyulni. Van, aki beteg akar maradni. Mert a betegségnek is megvannak az előnyei. Minden maradjon a régiben, jó így nekem. El lehet éldegélni koldusként is, így adnak neki alamizsnát, így kap segélyt, így kap figyelmet, bármilyen furcsa, de egyház történészek talán ezt megerősíthetik, hogy sok szent sem akart meggyógyulni, sőt kifejezetten hálát adott a betegségéért. Tehát nem egyértelmű az, hogy igen, gyógyulás Jézus mellett. De Jézus mellett gyógyulás van. És ő úgy szeretne vele kezdeni örök életet, bűnbocsánatot adni, visszavezetni őt az Istenhez, mert Jézus ezért áldozta fel az életét értünk, hogy meglegyen az út, a kapcsolat, hogy általa legyen örök életünk, el nem veszthető, el nem romló teljes életünk. A vak ezt mondta válaszként Jézusnak, hogy Mester, hogy újra lássak, Jézus pedig így szólt hozzá, menj el, a te hited megtartott téged, és ezt olvassuk, hogy azonnal visszanyerte látását, és követte őt az úton. És a történet vége, így happy end. Hite megtartotta, még látását is megkapta, de még ennél többet is kapott, hogy Jézus tanítványává lett. Hiszen a gyógyulást nem azért adja az Isten, hogy a bűneinkbe folytassuk az életünket, hogy ugyanúgy legyen minden, hanem azért, hogy felé tartson az életünk, az örök élet felé. És gyengét szeretettel vezeti itt Jézus Bartimeust a hit útján. És ez az ember nem maradhat többé koldus, mert megelégítetett Jézus közelében. És valahol ez a legnagyobb csoda mindig, hogy Jézus közelében megelégedhet az életünk, lehetnek változások jó értelemben mindig. Nem mindig olyan jellegű a gyógyulás, amit mi várnánk. Vannak olyan gyülekezetek, ahol azt hirdetik ma is, hogy csodálatos gyógyulások történnek, kézrátétel plusz imádság, és meghosszabbodik a rövid láb. Hát hiszük mi is azt, hogy Jézus Krisztus tud ma is gyógyítani. Áll az ígérete, amit gyakorolhatunk is, ezt a Jakab levelében olvassuk. Betege valaki köztetek, hívassa el az egyház véneit, s azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a beteget, s az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer. Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Mert igen hathatós az igaz ember buzgó könyörgése. Tehát ezek az igék állnak ma is, és gyakorolhatja ezt a gyülekezet közössége, de a testi gyógyulásnál sokkal-sokkal fontosabb, hogy Jézushoz térjünk, hozzá kiáltsunk, hogy általa örök életünk legyen. A gyógyulás nem mindig adatik meg a beteg embernek, még a gyülekezet közben járására sem, de Jézussal mehetünk tovább, élhetünk tovább, tartva az örökké valóság felé, ahol tudhatjuk, ismerhetjük az ígéretet, már nem lesz betegség, se fájdalom, se sóhaj. Amen. Ráfelelő énekként a 192. dicséretünknek énekeljük első két versét. Köszönjük az drága Urunk, hogy nálad, benned élhetünk mi teljes életet, és köszönjük azt, hogy te vagy a mi gyógyítónk is, aki jól ismered minden betegségünket, a testieket és a lelkieket is egyaránt. Köszönjük, hogy te meg tudsz szabadítani, ha akarsz, bármelyikből, de köszönjük, hogy a megváltást szerezted meg nekünk a Golgotai kereszten. Az örök életet, és köszönjük az ígéretet, hogy egyszer újjá teszed a mi testünket, lelkünket is, és ott már nem lesz többet fájdalom és sóhaj. Köszönjük azt, Urunk, hogy a szívünket is tudod formálni a te kezedben, hogy legyen nekünk is irgalmas szívünk, olyan, mint a tied, hogy figyeljünk mások gyengeségeire, betegségeire, és amit rajtunk áll, abban tudjunk segíteni, hogy a gyülekezetünk hadd legyen olyan gyülekezet, hogy akik betérnek, hozzád vezettessenek, téged lássanak meg gyülekezetünkben és egyéni életünkben. Urunk, segíts, hogy hadd lehessünk ilyen betegeket befogadó gyülekezet, nem beteg gyülekezet, hanem a te néped, akik végzik a tőled kapott szolgálatot elhívásunk szerint. Áld meg, kérünk, gyülekezetünk diakóniai szolgálatát is, add, hogy ezt jól, szerinted valóan tudjuk együtt végezni. Köszönjük azt, Urunk, hogy mindenkor imádkozhatunk egymásért, de te adod a gyógyulást. Urunk, így imádkozunk most betegeinkért, azokért, akik kórházban vannak különösen, hogy adj nekik teljes felépülést, ha a te akaratok, akkor minél hamarabb kerüljenek ki a kórházból. Kérünk, Urunk, azokért, akik krónikus betegek, hogy adj nekik türelmet ennek az elhordozására, és segíts, hogy ezen keresztül is a te dicsőséged legyen nagyjá. Urunk Istenünk, imádkozunk még gyászolóinkért, vigasztald és erősítsd őket. És kérünk, hogy te vezesd most a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.